Van viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben általában 37-42, este 29-36 fok között alakul. Megdőlhet az abszolút maximum hőmérsékleti rekord. Enyhülésre a hét közepétől lehet számítani.
5 óra múlt 5 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkban. Június 30-a kedd van, ma a Pálokat köszönthetjük. Most jöjjön néhány téma ajánlat. Ma este, ha este vagy hétvégén gond van, akkor a gazdiknak több száz kilométert kell utazni a beteg állattal az ellátásért. Egerben ugyanis nincs esti és hétvégi állatorvosi ügyelet.
Nekem van 2 kutyám meg 1 cicár, a legtöbb probléma mindig hétvégén adódik. Csak egy egyszerű példa, bemegy a kullancs az állatomba, akkor 3 napig hagyjam benne, mert nincs ügyelet Egerben.
De mi lehet ennek az oka, és lehet-e valamilyen megoldás? 4-6 körül jövünk a részletekkel. A víz kincs, az ivóvíz pedig szinte felbecsülhetetlen érték, bár erre általában csak akkor jön rá az ember, ha akadozik az ellátás. A múlt hét elején súlyos vízhiány alakult ki Zalaszentgrót térségében, bár hétfőre helyreállt az ivóvízszolgáltatás, de azóta már más vízszolgáltató is kéri a lakosságot, hogy a hőségre való tekintettel spóroljanak a vízzel. De mit tudnak tenni a lakók?
Azt mondják, hogy ne mossunk, oda kéne figyelni a mosogatásra, hogy folyóvízzel nem locsolunk. Mi most kitaláltuk, hogy bizonyos ételeket papírtányérból fogunk enni, és akkor azért a mosogatnivalót bőven lehet csökkenteni, meg hát jó lenne a szürke vizet hasznosítani.
Részletek 17:30 előtt. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt. Régen nagy érték volt, mert meleg volt és puha. A toll és pehelyágy neműnek ma is van egyfajta nimbusza, ám ahhoz, hogy az akár több évtizedes örökölt toll és pehelyágy neműt ma is használni lehessen, megfelelő módon gondozni kell. De hogyan? Ez is kiderül a most következő 3 percben.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
A tollkivétel évente több millió devizaforintot hoz a népgazdaságnak.
A tudósítás 1979-es.
Export anyag! Egy ágytól tulajdonképpen.
A világ változott is, meg nem is. A tollpárna, tollpaplan ma is fontos természetes termék, de a libáról a toll eltávolítása, tépése már nem megengedett. 40 fokban tollpaplanról beszélni kicsit furcsának tűnhet, de jönnek majd még hűvösebb idők is, amikor a tollal bélelt takaróra ismét szükség lesz. Vannak hivatások, amelyekről hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy végleg a múlt ködébe vesztek, ám a jelenlegi trendek azt mutatják, hogy a hulladék csökkentés és a régi dolgok megbecsülése képes feltámasztani eltűnőben lévő mesterségeket. A toll és pehelyágynemű gondozása pontosan ilyen. Ahelyett, hogy kidobnánk a családi örökséget, inkább szakemberre bízzuk a felfrissítésüket.
Megmentjük a régi tollakart, pelyheket, amit a nagymamától örököltek.
A fővárosi békebeli műhely az elmúlt 40 évben mindent túlélt, amit a történelem és a gazdaság rázúdított. Nagy Attiláné fáradhatatlanul végzi a finom, precíz munkát, és határozottan ügyel arra, hogy a tisztítás során a tollak véletlenül se keveredjenek össze. Itt szó sem lehet idegen tollakkal ékeskedni.
Ide a műhelybe csak a kitisztított toll vagy pehely kerül. Mindenkinek rajta van a zsákon a neve, nincs kutyulás, nincs kavarás, csak azt kapja vissza, amit ő hozott. Leszabom az anyagokat, és akkor ugye körbe kell varni, ki kell rajzolni.
A retro hangulat és a természetes anyagok találkozása ez, ami bizonyítja, hogy ezek az alapanyagok, mind a libatoll és a pehely, soha nem mennek ki a divatból, ráadásul ezek a darabok környezetbarátok és rendkívül hosszú életűek.
A mostani libatollak azok nem élvetépet tollak, ezt már nem szabad. A vágóhidakon feldolgozandó libákról leszedett tollat lúgozzák, fertőtlenítik, különböző tisztítási fázison mennek keresztül. A tollat osztályozzák, különböző minőségű tollak, pelyhek vannak.
A Városmajor utcai kisműhely így vált a fenntarthatóság és a családi emlékek őrzőjévé, ahol a kopott, elhasznált párnákból újra szeretettel ölelt otthoni kincsek lesznek.
Megöregettünk, és nagyon kevesen vagyunk már, de ez egy olyan szép szakma, hogy ameddig lehet, azt csináljuk.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Kárpát-medencében derült most az ég, Bécsben 26, Grazban 24, Pozsonyban 25, Kassán 24 fok van, Ungváron 20, Kolozsváron 22, Aradon 24, Újvidéken 24, Csíkszeredában pedig 23 fokot mértek.
Dr. Lorászkó Gábor rovata a Hajnaltájban.
A napok óta tartó forróság embert és állatot egyaránt megvisel, ám amíg nekünk embereknek az evolúció az izzadság formájában egy hatékony védelmi mechanizmust adott a hőguta ellen, kutyáink már nem ilyen szerencsések. De mit tehetünk gazdaként, hogy megelőzzük a bajt a házi kedvenceknél? Állatorvos rovatunkban dr. Lorászkó Gábor válaszol.
Hallgatón kérdezi: kedves doktor úr, a kutyánk nagyon érzékeny mind a melegre, mind a fáradtságra. Látszólag megviseli, hisz liheg, sokat iszik és állandóan fekszik, mégis minthogyha keresné a napot. Sokat pihen olyan helyen, ahol abszolút nincsen árnyék. Most, hogy elkezdett felmelegedni az idő, mikre kell figyelnünk, mik a jelei a hőkutának?
Az ember nagy nyári melegben a testhőmérsékletét a verejtékének elpárologtatásával is tudja szabályozni, hiszen a párolgás hőt von el. Kutyának viszont gyakorlatilag nincs verejtékmirigye. Testének a hőmérséklete emelkedik a környezet magas hőmérséklete, fokozott izommunka és az emésztés során is. Árnyékot keres, gödrötás és elfekszik, csökkentve a saját hőtermelését. Lihegéssel szinte szellőzteti a tüdején átáramló forró vért. Ezeknek a hőszabályozó mechanizmusoknak viszont megvannak a maga korlátai. A hőgutának, vagyis hőtorlódásnak típusos előfordulási módja az autóba bezárás nyáron. Egyrészt hamar lesz ott 50 fok körüli hőmérséklet, másrészt zárt térben a lihegés miatt gyorsan terítetté válik a páratartalom, ami a hőérzetet fokozza, ahogy ezt a szaunából mi is ismerjük. Mit tud tenni a kutya ilyenkor? Egyre gyorsabban liheg, elfekszik, nyázik, majd alkati adottságaitól és egészségi állapotától függően előbb-utóbb vagy tüdővizenyű alakul ki, vagy a vér túlságosan magas hőmérséklete hatására a légzés vagy a keringés elégtelenné válik, és az állat külön szenvedés közepette elpusztul. Friss levegő és vízzel való locsolás életmentő, amit infúziós és gyógyszeres kezeléssel lehet kiegészíteni. Elterjedt tévedés miatt a bezárva hagyott kutyáknál gyakran tálban ivóvizet is hagynak az autóban, illetve kiszabadításkor az itatását erőltetik. A jó szándék érthető, csak hogy a kutyák számára a hőtorlódása nem a szomjúság, hanem a túlmelegedett test a probléma. Mi hasonló helyzetben azért leszünk rendkívül szomjasak, mert az izzadásunkkal nagy mennyiségű folyadékot vagyunk képesek veszíteni, kutyák a liegéssel viszont csak keveset. A végtagukat és a nyakat kell locsolni, majd nyugodt légzés visszatértekor állatorvoshoz vinni.
Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Lorászkó Gábor állatorvos továbbra is várja a kérdéseiket, amelyeket a hajnaltájkukac.mtva.hu e-mail címen tehetnek fel. Nincs esti és hétvégi állatorvosi ügyelet Egerben. Ha este vagy hétvégén gond van, akkor a gazdiknak több száz kilométert kell utazni a beteg állattal az ellátásért. Sokáig három magánállatorvos végezte a készenléti sürgősségi ellátást, de belefáradtak. A kamarai állásfoglalás szerint pedig nem kötelező ügyeletet biztosítani. A riporter Plisi Csenge.
Most hoztam a cicámat, a szomszédunk kerítésébe átugrott, és ott kiálltak drótok, és megsértette a drót a hasfalát, és összavarták, betettek egy csövet a sebtisztulás céljából, és most jöttem, hogy kivegyék a csövet.
Mit tenne, hogyha ez mondjuk ügyeleti időben, tehát mondjuk este történt volna, vagy hétvégén?
Fogalmam nincs, nézném a interneten, vagy hol van legközelebb állatorvos, vagy ki tud fogadni, de hétvégén se magán állatorvosi rendelő, se semmi nem üzemel. Nekem van két kutyám meg egy cicár, a legtöbb probléma mindig hétvégén adódik. Csak egy egyszerű példa, bemegy a kullancs az állatomba, akkor 3 napig hagyjam benne, mert nincs ügyelet egerbe.
Mondta felháborodva egy asszony, aki a cicáját hozta állatorvoshoz.
Nagy meleg persze most vonza ezeket, mint például a hőguta, hőtorlódás egy-egy állatnál. Ez nagyon súlyos problémákat, tehát agyödémától kezdve akár az állat elvulását is előidézheti.
A nagy melegben ilyen problémákkal hozzák kedvenceiket a gazdik rendelési időben. Ha este vagy hétvégén van gond, akkor több 100 kilométert kell utazni a beteg állattal az ellátásért, mert Egerben nincs állatorvosi ügyelet, mondja dr. Suszták Béla állatorvos.
Vannak tényleg olyan esetek, amik sürgőségi és nem tűrnek halasztást, főleg itt szaporodás biológiai dolgok, félrenyelés, daráscsépés, allergiás reakciók, gyomor-bélrendszeri problémák, akkor különböző ilyen epilepsziás reakciók, főleg ilyen villámlásos időszakban 10-12 magánállatorvos van, aki dolgozik a rendelőben, akkor azok a ellátó állatorvosok.
Ebből hétvégén, este, éjszaka valaki elérhető?
Sajnos Heves megyében csak egy recski ügyelet van megszervezve, de az is csak hétvégére. Eger városában, illetve Heves megye nagyobb városában nincs, aki rendelési időn túl, utána nincs megszervezve. 2015-ig ez működött, utána volt egy időszak, amikor nagy fellángolás volt, és az összes magánállatorvos összefogott, és próbáltunk egy rendszert kialakítani, de sajnos ez hamar hanvába halt, és most sajnos nem működik. De ez sajnos igaz, ez Nógrád megyére, Borsod megyére, Szolnok megyében ott sincsen. Legközelebb hozzánk Gödöllőn van egy rendelő, amelyikben éjszaka lehet vinni, vagy Debrecenben van nagyon jól megszervezve, illetve Nyíregyháza, vagy Budapest.
Azt mondja, hogy volt az egyike, hanem az egyetlen állatorvosi Egerben, aki vállalt ügyeletet. Miért nem voltak hozzá partnerek a többiek?
A kamara úgy volt vele, amit én nem biztos, hogy jónak tartok, hogy az élet majd meg fogja oldani. És az állatorvosokat nem kötelezte arra, hogy tartsanak ügyeletet. Mert az ügyelet az most, hogyha megnézzük, az ügyfélnek nagyon jó, hiszen tudja hova vinni az állatát. Az állatorvosnak olyan szempontból jó, hogy tud segíteni olyankor is, amikor nagyon rászorulnak az emberek, és nagyon nagy a baj. Viszont ezek általában bonyolult esetek, és nagyobb műszaki feltételeket, illetve személyzetet is igénylő, hiszen ott azért egy folyamatos, akár infúziós, vagy műtéti ellátásban a segítség azért nagyon fontos, és ezeknek a megteremtése, illetve egy ilyen sürgősebb, súlyosabb esetnek az ellátása azért nagyobb, úgymond szakmai kihívásokat is jelent. Van, aki nem biztos, hogy vállalja ezt a dolgot, de mindenképpen érdemes lenne bizonyos régiókat, ahol 50, 70 vagy egy 100 kilométeren belül elérhető állatorvos van, és oda lehet vinni az állatokat.
Az ügyeleti ellátás pénzbe kerül, tehát ezért fizetnie kell a gazdinak?
Az állatorvosi kezelések az mindig kötelesek. A rendelési időben van egy alaptarifa, a rendelési időn pedig van egy extra tarifa.
És ha baj van, ezt meg is fizetnék, ugye, vagy meg is fizetik a gazdik?
Minden pénzt megadnának azért, hogy ez az állat még visszatérjen ugyanúgy a régi normális kerékvágásba.
Nyaralás kutyával vagy anélkül, és ha kutya nélkül, akkor ki gondoskodjon a házi kedvencekről? Sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy mit tegyen állataival, ha nem tudja magával vinni őket a nyaralásra. A podcasti szereppel ugyanis nem akárkit lehet megbízni. Állatvédelmi sorozatunkban Benkő Andrea riportja következik.
Töglő Gábor és Töglő Viktória 3 nagyon aranyos spániel kutyának a gazdája. Gondolom, hogy tervezik, hogy mennek nyaralni, hogyan oldják ezt meg, itthon hagyják őket, vagy mennek önökkel.
Ebből a szempontból a nyár mindig nagyon problémás, meg kell, hogy oldjuk a kutyák ellátását.
És van, aki segít ilyenkor?
Eddig nagyon szerencsések voltunk, mert meg tudtuk oldani a családból. Férjemnek a szülei egy utcányira laktak tőlünk, átjöttek hozzájuk, illetve az éjszakát is itt töltötték velük. Idén ez egy kicsit másképp alakul, nézegettünk is egy pár panziót, vagyis hát felmerült ennek az ötlete, de nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolkodtunk rajta. Az az igazság, hogy ők 3 nagyon össze vannak nőve, és nem tudom elképzelni, hogy egy idegen helyen hogyan oldható meg, hogy ők együtt maradjanak. Még a nappalok, a kin is vannak, és esetleg több kutyával játszanak, az nem okoz akkora problémát, mint az éjszaka.
Gábor, a panzió, akkor hogyan készítik fel a kutyákat erre?
Mindenképpen olyan panziót keresnénk, ahol a kutyák szinte az itthoni kényelmet, nyugalmat kapják.
Talált ilyet?
Igen, meglepő. Vannak olyan kisebb kutyapanziók, ahol szinte a családdal laknak a kutyák. Mondjuk nekünk nehéz a helyzet, mert ugye 3 kutyát nem nagyon akarnak befogadni, 1-2 kutyát viszont olyan szinten tudnak kezelni, mintha otthon lennének.
Olyanra is van lehetőség, hogy esetleg addig, amíg ott tartózkodnak, tréningezik is őket, mintha kutyaiskolában lennének.
A kutyákat el kell vinni ilyenkor előre ismerkedni?
Igen, mindenképpen előtte egy-két alkalommal célszerű elvinni őket. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy valamilyen szinten megviseli a kutyákat, de ahova mennek, ott általában mindenhol van még több. több kutya, tehát én úgy gondolom, hogy nekik ez egy fejlődés lesz.
Döntésre kell jutunk, mert két hét múlva már nyaralunk is, a jelenállás szerint a lányomnak a barátja, akit nagyon szeretnek a kutyusok is ismernek, ő lesz az éjszakai hálópajtjuk, illetve aposom lesz az, aki napközben átjön hozzájuk. Szerintem ezt a megoldást fogjuk választani idén is.
Amikor önöket felhívják, mi az első kérdés?
Az első kérdésük az tényleg az, hogy benti tartás van-e, hogy éjszaka kint vannak-e, vagy bent vannak-e a kutyák.
Ruzsics Krisztián, kutyanapközi és panzió vezető.
Illetve, hogy mindig van-e velük valaki, ez a legfontosabb igazából a gazdiknak.
Nagyon széles ez a spektrum, hogy a gazdik hogyan viszonyulnak ahhoz, hogy a kutyát mondjuk, ha nem járt napközibe, panzióba rakják?
Vannak végletek, igen. Van, aki minden nap keres többször is minket, hogy van a kutyája, illetve van, aki már többet hagyta itt a kutyáját, teljes mértékben bízik bennünk.
Hogyan lehet egy kutyát felkészíteni erre? A kutya nem tudja, hogy most végleg szabadultak meg tőle, vagy csak van egy átmeneti időszak, amit máshol kell töltenie.
Mindenek előtt szoktunk kérni egy ilyen próbanapot. Itt megismerkedik a kutyus a hellyel, meg velünk is, meg a napi rendünkkel, és rájön igazából, hogy ez nem egy büntetés, úgymond, hanem ez egy szórakozás. Ugye itt több kutyával dolgozunk egyszerre, tényleg szórakozni járnak ide a kutyák. Lényegében nem lehet egyébként felkészíteni így nagyon. El kell hozni, meg kell ismerkedni a hellyel, rájön arra, hogy nem fog vele rossz történni.
Hányan jöhetnek ide a panzióba?
25.
Vannak egyre érzékenyebb gyomrú kutyák is. Mennyire tudják az igényeiket kielégíteni?
Mi szoktuk kérni azt, hogy minden kutya a saját tápját hozza, vagy ha esetleg nyersezik, akkor azt. Mi is tudunk tápot biztosítani, hogyha a gazdi otthon hagyja, elfelejti, de lényegében minden kutya hozza a saját kajáját.
Azt mondja, hogy szórakozni járnak ide a kutyák. Hát mivel szórakoztatják őket?
Nyáron van medencénk is, van egy nagyobb medence, meg vannak ilyen kagylómedencék, ezek a kis pancsolók, illetve szoktunk velük slaggal is játszani, van párakapunk is, szóval úgymond a hűtés is megoldott így nyáron a futtatón, meg hát ebben nem nagyon kell úgymond belefolynunk, mert ők eljátszanak egymással. Ugye csak olyan kutyát fogadunk, aki szociális a többi kutyával szemben is.
Tehát magyarán az, aki a kutyáját kint tartotta az udvaron, rá se nézett, mondjuk meg őszintén vannak így sokan, annak azért a kutyája nem biztos, hogy itt be fog illeszkedni.
Igen, volt már ilyenre is példa. De vannak olyanok is egyébként, akik ki akarják próbálni, meg akarják kezdeni szocializálni, ebben is partnerek vagyunk.
Amit mond, azt jelenti, hogy a gazdit kell felkészíteni jobban, mint a kutyát.
Sokszor szoktunk azzal viccelődni, hogy sokszor a gazdi jobban szeparál, mint a kutyája. Igen, egyébként tényleg, mert a gazdik néha nehezebb esetek, mint a kutyáik. De ez mind csak az aggódás a szeretet miatt van.
Megérzik a kutyák, hogyha jönnek értük?
Nagyon sok kutya, igen, már ott tombol a kapuba, viszont vannak olyan kutyák is, ezen nagyon jobban szoktunk mosolyogni, aki igazából nem akar hazamenni. Persze, ha meglátja a gazdit, akkor ugyanúgy örül, csak néti szeret lenni, meg ugye otthon is. Mindenki más.
Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Kedves hallgatóink, 4:06 múlt 7 perccel. Azt már régóta mondják a szakemberek, hogy a víz kincs, különösen nagy melegben. Az ivóvíz azonban szinte felbecsülhetetlen érték, bár erre általában csak akkor jön rá az ember, ha akadozik az ellátás, vagy éppen nincs. A Vajdaság két településén nem fogyasztható az ivóvíz. A tartományi egészségügyi titkárság közegészségügyi felügyelősége mintavétel során állapította meg, hogy Csantavéren és Dusanovon a vízben egyes elemek koncentrációja meghaladta a megengedett mértéket, így a fogyasztását még a múlt héten megtiltották. A döntés több ezer lakost érint a hőhullám közepén. Bíró Tamara információi.
A szerbiai közegészségügyi felügyelőség a heti rendszerességű vizsgálatot követően rendelte el a tilalmat. A tájékoztatás szerint az érintett települések lakosai egyelőre nem ihatnak a csapvízből.
Sajnos, hogy ilyen nagy faluba is ilyesmi megtörténik, hogy a vízzel ilyen nagy gond van. Nekem is a családjaim értesítettek ma, hogy életveszélyes a víz, hogy nem szabad fogyasztani, és mondom nekik, hogy abban az esetben, ha fölforralja az ember, azt mondják, akkor se jó, és úgy döntöttem, hogy eljövök az italbódba, és itt vásárolok 6 literes nagy vizet, avval próbáljuk megoldani, addig még nem hozzák helyre a dolgot.
Sokan már a bejelentés napján palackozott vizet vásároltak, egyes üzletekben pedig jelentősen megcsappantak a készletek. Erről számolt be Káposzta Henrietta bolti eladó.
Rengetegen keresik most a vizet, mi nekünk van ilyen külön raktárunk, és szóltunk be az irodára, hogy szükségünk van 5 és 6 literes vitelekre, mert jobban azt viszik, de persze visznek kartonszámra is. Jobban inkább az ilyen nem gázos vizeket viszik, és hát biztosítjuk, hogy legyen minden bolt. Víz.
Az, hogy Csantavéren és Dusanovon nem iható a vezetékes víz, Góli Csilla Szabadka alpolgármestere jelentette be.
Szeretném tájékoztatni a Csantavér és Zentaörsi polgárokat, hogy tegnap a tartományi egészségügyi titkárság szanitáris felügyelője itt járt kint a hidroglópusznál, mintázott, és az itt felvett mintának az eredménye azt mutatta ki, hogy egyes elemeknek a koncentrációja az ivóvízben magas, tehát annak az emberi fogyasztása tilos, ivásra nem alkalmas.
A vízminőség ellenőrzés 12 pontja közül ugyanakkor csupán egy helyen mértek a megengedettnél magasabb értéket, ami a szakemberek szerint helyi szennyeződésre utalhat. A hőségre való tekintettel a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete támogatók segítségével palackozott ivóvizet osztott a lakosoknak.
Ez nagy segítség szerintem a falu számára, illetve a nagyobb családok számára is, mert erre szükség van. Meleg is van, ez fontos dolog, tehát köszönjük szépen.
A szervezők szerint elegendő ivóvíz készlet áll rendelkezésre a következő napokra. Gyivánovi Dániel, a szabadkai városi képviselőtestület elnöke elmondta, az illetékesek a rendszer fertőtlenítésén dolgoznak.
Információink szerint a múlt pénteki mintavétel eredményeit ma kapják majd készhez az illetékesek. Nem csak a Vajdaságban, de itthon is komoly vízgondokkal küzdenek az ország különböző részein. A napokban a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT ellátási területéhez tartozó települések egy részén akadozik a vízellátás. A múlt héten pedig már a Hajnaltájban is beszámoltunk róla, hogy országszerte számos településen vízkorlátozást rendeltek el. A legsúlyosabb helyzet Zalában alakult ki, ahol több mint 60 település volt érintett. A múlt hét elején súlyos vízhiány alakult ki Zala Szentgott térségében is. Bár most hétfőre helyreállt az ivóvízszolgáltatás, de azóta már más vízszolgáltató is kéri a lakosságot, hogy a hőségre való tekintettel spóroljanak a vízzel. Varga Tünde összeállítása.
Hogyan érinti önöket ez a vízkorlátozás? Lehet erre készülni?
Osvald Lakatos Zsófia, Zalaköveskút önkormányzati képviselője és a Tarkarét Biofarm vezetője.
Én úgy gondolom, hogy lehet, és kellene is már régóta tudatosan. Ugye bivajtenyésztéssel foglalkozunk, mi látjuk a saját legelőinken, területeinken, szabad vízfolyásainkon évek óta, hogy egyre hamarabb kiapadnak vagy kiszáradnak, úgyhogy mi tudatosan már tavasszal sem biztosítottuk akkora dagonyát és olyan vizeket a vajoknak, hogy ne hirtelen a kánikulába kelljen megfosztani őket.
És a lakásban otthon?
Azt mondják, hogy ne mosunk, oda kéne figyelni a mosogatásra, hogy folyóvízzel nem locsolunk. Mi most kitaláltuk, hogy bizonyos ételeket papírtányérból fogunk enni, és akkor azért a mosogatni valót bőven lehet csökkenteni, mert hát jó lenne a szürke vizet hasznosítani, és azzal leönteni a vécét. Itt kisfiam is erőszeretettel kimegy a fatövébe. Falun azért tapasztalom, hogy egyre elterjedtebb a szár az WC, és erre talán mindenkinek tudatosan egyre jobban kéne figyelni.
Hogyan működik ebben a térségben a víz utánpótlás? Hogy működik a rendszer?
Lahocsinszki Robert vagyok, az Alavíz ZRT közműfejlesztési osztályvezetője. Teljes működési területünkön mélyfúrású csőkutakból, azaz rétegvízből termeljük ki az ivóvizet. Maga a rendszer úgy működik, hogy a víznek van egy úgynevezett elérési útja, egy utánpótlódási ideje. Hogyha mi többet veszünk ki, mint amennyi után tud pótlódni, akkor fordulhat elő ez az állapot, ami most előfordult az elmúlt héten.
Mennyi idő telik el, még utánpótlódik?
50 év körülbelül víznek az elérési ideje. Ez regionálisan változó, tehát összességében véve Magyarországon vannak nyilván olyan területek, és vannak olyan víziközmű rendszerek, akik valóban ezzel rendelkeznek. Mi most az Alavíz ZRT működési területére koncentrálva azt kell, hogy mondjuk, hogy látjuk azt, hogy több komoly vízbázisunk van, elkezdett csökkenni a vízszint a kutyainak, a vízhozamát vissza kellett fognunk, és ezt egyértelműen oda tudjuk vezetni, amit mondtam, hogy lassabb az utánpótlódásnak az üteme, mint a kivételnek az üteme. Nyilván kollégáim és kolléganém dolgoznak új vízbázisoknak a feltárásot, de egyre több helyen lehet látni, olvasni, hogy nem csak mi, mint Zalavíz ZRT, de más vízi közmű szolgáltató is jelzi ugyanezt a problémát, hogy nem biztos, hogy ivóvízzel kellene öntözni, autót mosni, menencét tölteni, mert ez hosszú távra problémákat fog generálni, szerintem teljes Magyarország, de akár az egész világ területére.
Most mi a helyzet? Mi hétfőn beszélgetünk délelőtt. A vízkorlátozás érvényben van, de víz az van. Tehát a helyzet javult.
Egyértelműen javult a helyzet. Azért tartjuk fenn a vízkorlátozást a harmadfokú hőségriasztás végéig egészen bizonyosan, mert soha nem tudhatjuk, hogy milyen nem várt esemény léphet be. Ugye most már az áramszolgáltatót is nagyon erősen terheli a megnövekedett villamos energiaigény, ami egy kicsit ránk is kivetődik, hiszen mi nekünk szinte minden eszközünk villamos energiával működik, amelyel a fogyasztókhoz eljutatjuk a vizet. Pillanatnyi áramszünetekkel már küzdenek a kollégák, több helyszínen is.
Hogyan lehet ellenőrizni, hogy Pista bácsi ne locsoljon, hogy ne töltsék fel a medencét? Értik ezt az emberek? Mit tapasztalnak?
Változó. Sokan vannak, akik értik, és ez most szomorúan hangzik, de az alaszenyrúti légió azért értette meg, mert ők a saját bőrükön megtapasztalták, amikor másfél napig ebbe a kánikulába öt településen nem volt vize. Ők biztosan értik és tudják. Látom én is a saját szememmel reggel, amikor jövök dolgozni, melyik kertnél működött az automata berendezés, mert mellett az út is vizes egy kicsit. Bizonyára sokan vannak, akik nem hiszik el, nem dolgozzák fel ezt az információt. Azt kell megérteni mindenkinek, hogy amikor a szolgáltató javasol a tulajdonos önkormányzat felé vízkorlátozás bevezetését, az nem azért van, mert vízhiány van, az azért van, hogy ne legyen vízhiány. Hogyha mindenki betartja az abban foglaltakat, akkor sikerül ezeket a nehezebb napokat átvészelni, ha helyel közel tartjuk be, vagy egyáltalán nem tartjuk be, akkor okozhat problémát. És magának az intézkedéseknek a betartatása nyilván Zalaegerszeg szinti városnak könnyebb betartani, hiszen vannak közterületfelügyelői. Másút mi azt javasoltuk az érintett önkormányzatoknak, hogy próbálják bevonni a polgárőrséget. Vannak, akik ugye, kisebb település, a polgármester fogja magát és körbejár az esti órákba, de nyilván nem hatóság. Itt az emberek jó hiszeműségébe lehet bízni. Van olyan elképzelés, amelyet továbbítottunk is a megfelelő irányban, hogy már van hatósági jelenlét is szükséges lenne, hogy segítsék önkormányzatoknak a munkáját.
Az emberek hogy viselik ezt a helyzetet? Mit tapasztal a faluban?
Még mindig kellene az embereknek az edukáció, mert egyelőre még a másikra mutogatás, meg az ilyen-olyan gyár, azokat kéne leállítani, de hogyha mindenki visszavenne egy kicsit, vagy kevesebbet pazarolna, akkor azzal is jelentős mennyiséget meg lehet spórolni.
Mávinfo.
Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak, a vonalban Pejper Károly. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli forgalom vasútvonalkon, a vonatok jelentős többsége tartsa a menetrendjét. Ám az extrém hőség miatt több vasútvonalon sebességkorlátozás lesz érvényben délelőttől estig. Ezek jellemzően 5-10-15 perces alapkéséseket okozhatnak, de ennél nagyobbak is előfordulhatnak majd. A 40 fok körüli hőség még a modern járművekben is okozhat problémákat, ezért előfordulhatnak kimaradó vonatok is. Érdemes utazás előtt tájékozódni a Mávinform oldalain, illetve a Volárinform Facebook oldalán is. Javasoljuk, hogy csak akkor induljanak útra, ha az mindenképpen szükséges, és az is fontos, hogy mindenki elegendő ivóvízzel utazzon. 10 és 17 óra között palackozott vizet osztunk a forgalmasabb vasúti, busz és hévállomásokon. Viszont hallásra!
Köszönjük szépen, 6:02. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Gergács Anikó. A termés jó, a kereslet is nagy, ám öntözés nélkül nem megy. Megkezdődött a Szedd Magad akció a zalai áfonya ültetvényeken Galambok határában. 6 óráig erről is beszélünk, most jönnek a hírek, a stúdióban Ceglédi Edit.
A híreket Jávor Miklós szerkesztette. A sürgősségi osztályokat csak indokolt esetben keresse fel bárki esténként. Ezt kérte az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt felhívta a figyelmet arról, hogy a hőség miatt hiába halasztja valaki estére az ellátást, olyankor kevesebben dolgoznak, így a nap végén is elhúzódhat a várakozás. Nem életveszélyes tünetek esetén a házi orvosi ügyeletet vagy a 1830-as ügyeleti telefonszámot ajánlott hívni. A hőség fokozott odafigyelést igényel, itatással a vadkár is mérsékelhető, írt a közösségi oldalán az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs kiemelte, a hosszantartó forróságban a vadállomány számára megfelelő mennyiségű, jó minőségű ivóvíz biztosítása életmentő. Elkezdődött a dinnye szezon, már érkezik a boltok polcaira és a piacokra a szabadföldi magyar dinnye, mondta a Fruit Web alelnöke a közmédiában. Varga István hangsúlyozta, a mostani meleg idő kedvez a dinnye érésének, így a magyar gyümölcs várhatóan egész szezonban elérhető lesz. Ismert hazai előadókkal várja a közönséget az idei Dunapart Fest Ráckevén. Július 2-a és 4-e között mások mellett Geszti, Báj Alex és a Slep, valamint a Tankcsapda koncertjét hallhatják az érdeklődők. A szervezők a rendezvény idején éjszakai hívjáratokkal is segítik a hazajutást. Részletes program a dunapartfest.hu oldalon és a rendezvény közösségi oldalain érhető el. Sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, leginkább a Dunától keletre alakulhat ki elszórtan zápor, zivatar, a szél többnyire gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 36-42, késő este 24-32 fok között alakul. A körzeti időjárásról Gergács Anikót hallják.
Budapesten 27, Győrött 23, Mosonmagyaróváron szintén 23 fok van. Sopronban élénk északnyugati szélfúj, 24 fokot mértek. Szombathelyen 25, Pápán 21, Veszprémben 23 fokot mutatnak a hőmérők. Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon 21, Zalaegerszegen 24, Keszthelyen 26, Nagykanizsán 22, Kaposváron 21 fok van. Siófokon 28 fokot mértek, a Balaton vize szintén 28 fokos. Pécsett 25, Pakson 23, Baján 17, Kecskeméten 23, Egerben 22, Széchenyben 17 fok van. Miskolcon 23, Szolnokon 24, Karcagon 21, Debrecenben 23, Nyíregyházan és Záhonyban 24, Szegeden 23, Békéscsabán 21, Kékestetőn pedig 26 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 5:30 múlt 5 perccel. Most pedig néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Évtizedekkel korábban hatalmas málnások voltak Nógrád térségében, mára azonban jelentősen visszaesett a bogyós gyümölcs termőterülete a térségben. Ugyanakkor akad, aki lát fantáziát a málnában.
Most egy jó fél hektárnyi területen van, ez egy ilyen 10-12 ezer tő málna, ami most jelenleg van. Nagy részét azért magánszemélyeknek értékesítem, de húzni kell egy határt.
Jó hiszemű vásárlás, bosszúsággal és minőségi problémákkal, de hogyan lehet elkerülni? Elindult a Nébih nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek a többi között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket is ellenőrzik.
Kicsi a hely, rengeteg hűtőt kell használni ebbe az időbe. Például a virslé nyilván elváltozik a színe. Ez a fagylalt 2-3 hétig, mivel jégkrém alapú, nem főzött fagylalt 2-3 hétig bírja.
A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltáj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Füredi Zsolt.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A dió ültetvények egyik legnagyobb ellensége a dióburok fúrólégy, ami ellen nem könnyű védekezni. De mikor kezdi rajzását a diólégy, és hogyan vehetjük fel ellene a harcot? Tanácsok Bozsik gazdától.
Azután érdeklődöm, hogy a diófúrólégy ellen mikor kell permetezni.
Mi biztonságból az országos hálózatba már kiraktuk a sárga lapokat, mert báb formában ott vannak a saját diófánk alatt, vagy a szomszédban.
Zsigó György, növényorvos.
És onnan a kellő hőszeg megkapása után kirepülnek, és már is kezdik a párzásukat, és a tojásrakást, szórják be majd a tojásokat a zöld diónak a burka alá. Úgyhogy már is lehet nézni az országos hálózatnak a táblázatos adatait.
Kedves hallgatóinknak az első tanács, hogy sárga, ragacsos lapokat helyezzenek ki, tehát ugyanúgy, mint a cseresznyelegyeknél már ez talán közismertebb. Van most már olyan ragacsos lap, amely csalogatóanyagot is tartalmaz.
Így van, tehát tulajdonképpen a cseresznyelégy édes testvére, a dióburok légy, a csalogatásánál is az nagyon fontos. Jó lenne, a koronán kívülre lógna a sárga lap, és annak a déli oldalánál lógna.
Ott támadnak először?
Ott támadnak először, akár 2-3 héttel korábban is megfoghatjuk a cseresznyelegyet is, meg a diólegyet is.
A déli oldalon?
A déli oldalon is magason. Van, aki a kihúzható teleszkópos szerszámnyelekkel, egy kampóval akasztja fel a fára felerősített kampóra ezeket a sárgalapokat. Így jól el tudjuk csípni, hogy a diólégy megkezdte már a rajzását. mert ugye innentől kezdve folyamatosan két hónapig is rajzik, folyamatosan rakja le a tojásait. Ezt tapasztalhatjuk akkor, ha majd egy ilyen földre pottyant, fekete, rothadó dió burkot szétnyitunk, és a pici 1-2 mm-es nyűtől egészen az 1 cm-es nyűig mindegyikkel találkozunk. Ez azt jelenti, hogy sorba jött be a tojás, és ebből sorba keltek ki a kis nyüvecskék. Tehát egész évben gyakorlatilag a szüretig védekezni kellene ellene.
Koncsek Tamás Piliscsében ezt tette, sárga, ragacsos lappal megfigyelte a rajzás kezdetét, és ahogy nézzük itt a növényvédőszerek listáját, van olyan kontaktszer, mélyhatású piretroid, illetve az acetamiprid, amely felszívódó rovarölőszer. Ő kettő az egyben a felszívódót és ezt a kontaktszert használta, 14 naponta permetezett, és motoros permetezőgéppel be tudta permetezni a hatalmas fákat is.
Teljesen stimmel ez a technológia. Az a lényeg, hogyha ezt választjuk, akkor vagy körbe kell létrázni, vagy pedig egy nagyon jó porlasztású háti motoros permetezőgéppel kell lepermetezni a fákat, tehát ilyen módon meg lehet fogni a dióburokhegyet kétségkívül.
Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, amelyeket feltehetnek írásban a hajnaltaj@mtva.hu e-mail címen. És akkor maradunk még a dióültetvényeknél. Az ezredforduló teljesen megváltoztatta a diótermesztők életét. Addig ugyanis minden év szeptember közepén kezdődött a csonthéjas betakarítása. Azóta azonban nem csak az időpont kiszámíthatatlan, hanem a minőség is. Ma már nem csak a fagy és a dióburok fúrólégy veszélyezteti a termést, hanem újabban egy rejtélyes baktérium is. A riporter Juhász Zsolt.
Nagyon kevés lesz a termés a tavaszi fagy miatt.
Ezt még tavaly ősszel nyilatkozta Gacsái Ferenc fehérgyarmati diótermesztő.
97% fölötti fagykát állapítottak meg. Nekem szokott lenni ezen a területen átlagosan olyan 90 mázsat, most jó, ha kettő lesz, esetleg 3 mázsa.
Az ország másik részében, a Balaton déli partjának közelében szerencsésebb helyzetben vannak a termelők, akik nem csak a mikroklímára támaszkodnak, hanem a növényvédelem. Is. Gara Miklós, a Boglár Kertész Kft. Ügyvezetője a következőket mondta.
Olyan gombákról van szó, amiket nehéz kimutatni, ezeket endofita gombáknak hívták, de hogy pontosan hogyan működnek, mikor fertőzik meg, melyik fajról van szó, ezekről nagyon kevés tudásunk van. Viszont azt látjuk, hogy fajtától függően szinte egységesen jelenik meg hirtelen érés előtt a tünet, akkor válnak láthatóvá. Az egyik kedves német vevőnk, egy zsák diót megtört, és mélységesen föl volt háborodva, hogy hogy lehet ezt ilyet csinálni, hogy ennyire jó legyen. Azt gondolom, hogy ebben nagyon sok minden benne volt, de hát azóta megváltozott a klíma, és jól emlékszem, hogy azokban az időkben reggeli hőmérsékletek még nagyon alacsonyak voltak, deres volt a hő a talpunk alatt, és 9-10 óráig mindenki ott fagyoskodott. Nyilván ilyen körülmények között a gombáknak az élettevékenysége lényegesen lelassul, és ezért volt az, hogy viszonylag stabil, ismétlődő növényvédelmi technológiákkal, ami néhány permetezésből megúsztuk az egészet, az most már semmilyen szinten nem működik.
Ennek ellenére a növényvédelmet nem szabad elhanyagolni.
Sokáig arra gondoltunk, hogy biztos minden problémánknak az oka a baktérium. Aztán kiderült, hogy sok problémát okozhat, de nem mindent. És amikor a baktériumot le tudtuk gyűrni, akkor igazából a helyzet alapvetően nem változott meg. Aztán utána ott volt a dióburok furólégynek a kérdése, hogy biztos az okoz mindent, de hát az is visszaszorulóban van, sokkal kevesebb gondot okoz, de a probléma még továbbra sem oldódott meg. Ez a probléma az gyakorlatilag valami olyasmi, hogy szület előtt néhány nappal, mondjuk egy héttel, 10 nappal elkezd a dió feketedni, barnulni. Ez a zöld burok, ami egyébként normálisan fölhasad és barnás színnel kiszárad, tehát mint egy falevél olyan színnel. Lesz. Ilyenkor nem hasad föl, körkörösen rátapad a csonthéjra, és először barnás, aztán feketés szint vesz föl. Igazából még ez se okozna olyan nagy bajt, de az utolsó évtizedekben minőség kérdése a diónál úgy alakult, hogy hát először szalmasárgának kell lenni, újabban fehérnek kell lenni a bélnek, és mégis a értékesítés során ez egy fontos szemponttá vált, hogy szép fehér legyen.
De ugyanakkor arról is sokat beszéltünk, hogy itt a Balaton közelében a Balaton mikroklímája sokat segít abban, hogy legyen termés. Az előző években, amikor az ország nagy részén elfogyott a dió, akkor itt mégis szerencsés helyzetben voltak. Most az idei tavasz az hogy alakult? Segítette ez a mikroklíma valamit?
Nem csak a Balatonnal függ össze, tehát az utolsó 11-néhány évet nézem, akkor 2 év volt, illetve az idei a 3. év, amikor teljes termés van. De országos szinten azért azt gondolom, hogy egy olyan év lesz, ami egy jobb évjáratok közé fog besorolódni.
Kedves hallgatóink, 3:46 múlt 3 perccel. A nógrádi dombvidék, különösen az Ipoly völgy és a Cserhát találkozása komoly hagyományokkal rendelkezik a málna termesztés terén. Bár az utóbbi évtizedekben a bogyós gyümölcs szinte teljesen eltűnt erről a vidékről is, az emberek azonban ma is erősen kötődnek ez a növényhez. Valsányban saját erőből vágott bele az ültetvény telepítésbe Báránkó Gábor, akinek málnáját pesti irodaházak dolgozóitól a fagylaltosokig sokan vásárolják. Málna szüret, Tarnóczi Lászlóval.
Kinek kell vödröt cserélni?
Varsány határa nagyon szépen mutat most, hogy díszlik benne a málna. Régen nagyon sok málnás volt errefelé.
Igen, majdnem minden hazna volt, még a TSZ-be is volt.
Kertekbe is. Nem, mostan nem úgy van a málna sem, mint régen.
Még a fiatalok nem akarnak dolgozni ma ilyen munkat.
Kislány korától szedi a málnát?
Hát mikor ma lehetett dolgozni.
Mennyi málnát lehet szedni egy nap, hogyha nagyon szorgalmasak?
Egy személynek 80 kiló.
Még mikor nekünk is volt ma hajnal 5 órakor szedtük, ma a sorba voltunk.
Nem volt ebédse. Ebben nagyon sok munka van, míg idáig jutunk.
Báránkó Gábor dicsérték az idős asszonyok, hogy volt szíve bátorsága belevágni, és ilyen szép ültetvényt létrehozni. Egy szemgyom nincs a sorok között, és roskadoznak a tövek. És látom, az öntözést is megoldotta.
Igen, úgyhogy sikerült megoldani az öntözést manapság ebbe a forróságban, öntözés nélkül szerintem málnát biztosan nem lehet termelni, de lehet, hogy egyéb gyümölcsöket sem. Nem két sor málnám van, hogy ha lesz rajta úgyis jó, ha nem lesz rajta úgyis jó. Én jelen pillanatban ebből élek, én nem tudom arra alapozni, hogy ha lesz eső, akkor elfogadjuk, ha nem lesz eső, akkor nem fogadjuk el. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, felkészülni arra időjárási tényezőkre. Most például a nagy hőség ellen árnyékolót kellett föltenni a málna fölé, mert megég. Ez abban mutatkozik, hogy a hús szemek piros része, ahol mikor a málna megérik, ott kifehéredik, ilyen tejfehér lesz, ami nem penész, sem ízben, sem illatban, semmiben nem különbözik, csak esztétikai hiba, viszont azért ezt piacra így vinni nem lehet.
Milyen fajtákkal dolgozik?
A hagyományos fertődi zamatos fajta van, hát a területnek körülbelül a 20-30%-a, és akkor van egy folyton termő, ez a sugána, ami most már erősen bimbózik és virágzó állapotban van. Általában összeszokott érni a két gyümölcsnek a érési ciklusa. A fertődi már leszálló ágon van, de közben az a sugana fajta málna, az még már elkezd érni. Egészen még november közepén is képes teremni, addig még az első -3, -4 Celsius fok meg nem csípi, addig hozza a terméseket.
Nagyon pontos számítások, amik arra vezették, hogy felépíti és hogyan építi fel az ültetvényét, vagy pedig a gyerekkorának a romantikája, hogy Varsányban úgy nőtt föl, itt volt a határ.
Igen, én úgy nőttem föl, hogy 10-12 éves koromban hajnal 4-kor ébresztettek, hogy menni kell málnát szedni, és nem volt, aki vigyázzon ránk, és nekünk is kellett menni a málnába. Hát akkor még itt Varsány területén hatalmas málnások voltak, nagyon soknak kiegészítő pénzkeresési lehetőség volt abba az időbe. 25 évvel ezelőttről beszélünk körülbelül, de ez manapság már nagyon-nagyon-nagyon visszacsökkent.
Olyannyira, hogy felvásárlók sem járnak már a vidéken. Ön hová szokta vinni a portékáját?
Szinte 90%-át Budapesten értékes. Elég sokan megkeresnek, köszönik a málnát meg, hogy vannak olyan fagylaltozók, akiknek szállítok be, és akkor különböző díjakat nyertek már a málnával, és akkor nyilván ez így elterjed, szoktak keresni manapság kereskedők, hogy értékesítenék az én málnámat. Talán lehet, hogy a kétszer ekkora területem lenne. Most egy jó fél hektárnyi területen van, ez egy ilyen 10-12 ezer tő málna, ami most jelenleg van. Nagy részét azért magánszemélyeknek értékesítem, de húzni kell egy határt, ahol azt mondjuk, hogy hiába termelünk kétszer ilyen területen, vagy netán háromszor ilyen területen. Én magamnak vagyok a rendfenntartója, a piackutatója, a szállítója, a minőségi ellenőre, és kétszer-háromszor ekkor a területen az kétszer-háromszor ennyi munka, és az nem szeretném, hogy minőségrovására menjen.
Málna után pedig áfonyával folytatjuk műsorunkat. Megkezdődött ugyanis a Szedd Magad akció a zalai áfonya ültetvényen. A termés jó és a kereslet is nagy, ám az öntözés nélkülözhetetlen. A Galambok határában lévő ültetvényre az ország több pontjáról is érkeznek vásárlók, és a termelő szerint a jelenleginél sokkal több áfonyát is lehetne értékesíteni. Tamás Attilával, a Galamboki áfonyakert tulajdonosával Varga Tünde beszélgetett.
Zajlik a Szedd Magad akció, nagyon sokan jönnek.
Úgy néz ki, hogy sokan lesznek az idén is, most is sokan vannak. A termés nagyon jó.
Öntözi az ültetvény.
Máshogy nem lehet. Két nagy ültetvényünk van, meg ez a bemutató ültetvény Galambokon. 4 hektár összesen. Nagyon sokan jönnek, úgyhogy elfogy.
Többet is el tudna adni?
Igen.
Nem gondolja, hogy bővít?
Az a baj, hogy családi vállalkozás, ennyien vagyunk, úgyhogy ezen kell így gazdálkodni, be kell osztani az erőnket is. Nagyon nehéz a betanított munkást, ami egyébként elkerülhetetlen lesz majd a jövőben. Nem csak a bővítés, mert hogyha hadd bővítünk, hanem akkor is kell fejlődnek az ültetvények, azt nem tudjuk kikerülni. Elég specifikus munkáról van szó, tehát a betanítás hosszadalmas, és az idő az meg nagyon kevés.
Csak Szedd Magadba értékesíti, vagy maguk is szedik és adják el?
Mind a kettő, sőt, még szállítunk is. Nem csak itt a környékre, hanem a nagyvárosok, dunántúli nagyvárosokba, elsősorban Budapestre.
Mikor kezdett el érni, és meddig lehet áfonyát szedni?
Az idén, egy kicsit később, június közepe végén kezdett el érni, már azóta szedjük is. Várhatóan, hogyha ez a meleg időjárás kitart, akkor egy kicsit rövidebb lesz a szezon, akkor körülbelül július végéig fogjuk szedni.
Ugye szokták mondani a gyümölcstermesztők, aki öntözi az ültetvényét, hogy ez nem ugyanaz, mint az eső. Ezt ön is érzés, ha igen, miben?
Ez így van. Tehát, hogyha jön egy eső, akkor mindjárt megindulnak a vegetatív részek, a hajtások, új levelek kezdenek el jönni, gyümölcsöknek a mérete is nagyobb lesz. Vannak erre tudományos magyarázatok, hogy milyen anyagokat szed össze. Az biztos, hogy lágy víz, tehát az biztos, hogy a lágy víz az nagyon sokat segít, sokkal több ásványanyagot tud kioldani a gyökérzet a talajból, mint hogy csak sima vízzel. A vendégek nem nagyon látják, akik hozzánk érkeznek, mert nem tudják, hogy milyen a különbség, de egy picit nagyobbak lennének a szemek, attól függetlenül teltek, tehát nem ráncosak a gyümölcsök, szépek.
Mivel öntöz? Furtkútból?
Furtkútból öntözünk, igen.
Sokban van víz.
Tehát azért a magyarországi készleteket nem nagyon lehet kimeríteni. Van bőven, igen.
Magát a növényt is árulja lehet venni. Azt is vásárolják?
Kiskertekben, hanem ültetvény telepítésekre is viszik, mi magunk szaporítjuk a növényeket, 16 fajtánk van. Nem ez a jellemző szezonja a telepítésnek, de ilyenkor is egyébként, amikor nincsenek ezek a pusztító melegek, lehet azért ültetni, hiszen hogyha konténerből belekerül a talajba, ott már nagy gondja nem lesz a növénynek. Ugye a klasszikus ültetési időszakok azok mindig az ősz, meg a tavasz. Hogyha esetleg aki telepíteni szeretnének, és még nem rendelkeznek tapasztalattal, nekik számos kihívással kell szembesülniük. Nekünk, én úgy gondolom, hogy az eddigi tapasztalat alapján elég sok mindenre föl vagyunk készülve, de más a termesztés technológiai, mint bármilyen más konyakerti növénynek, vagy akár egy barack, vagy egy cseresznyefának, ettől el kell vonatkoztatni, és aztán azt a egyébként nagyon egyszerű termesztés technológiát követve, ami rá kell húzni az áfonyára, nagyon jó eredményeket lehet elérni.
Hány éve csinálja ezt?
Most már én magam körülbelül 16 éve. Elég sokan ismernek, és már jó páran telepítettek általunk a mi szaporítóanyagunkból kisebb-nagyobb ültetvényeket.
És honnan van a tudás?
Elsősorban a szakirodalomból, nem a hazai, mert nincsen a hazai szakirodalma, illetve voltunk tanulmányúton külföldön is, ott is szereztünk tapasztalatot, gyakorlatot, másfajtát, mint ami a általános szakirodalomban föllelhető, és ezzel a kettővel fölvértezve indultunk neki.
Akkor most már elértük azt, nem kell elmondani az embereknek, hogy van áfonya, Magyarországon is terem, ez nem az, amit a boltokban látunk sokszor.
Én azt hiszem, hogy ez kezd tudatosodni az emberekbe, egyre jobban megismernek minket, hogy egyre szélesebb körök ismernek meg.
Fel is dolgozzák az áfonyát?
Igen, készítünk szörpöt, teát, lekvárokat.
Azt is keresik?
Igen, igen, igen.
Általában a gyümölcstermesztők most a klímaváltozás következményeivel néznek szembe, az a legnagyobb kihívás számukra. Ön erről mit gondol a saját ültetvényében?
Kihívás, ez igen kihívás, főleg az öntözés miatt, mert ugye a csapadék az nem elegendő, és nem csak a mennyiségen, hanem az eloszlással is problémák vannak, és a kinyerhető víz minőségével, és most már lassan a mennyiségével is gondok lehetnek. Szabályozások elé nézünk, valószínűleg jobban fogják ezt szabályozni. Nem tudjuk, hogy ezzel kapcsolatban mit hozhat a jövő, de egy kihívást jelent, igen.
Elindult a Nébik nyári szezonális ellenőrzése. Az augusztus 20-áig tartó időszakban a szakemberek többek között a grillezésre szánt húskészítményeket és a jégkrémet, fagylaltot előállító üzemeket, valamint a jégüzemeket ellenőrzik. De kiemelt figyelmet kapnak a szezonális zöldség- és gyümölcstermelők is, elsősorban a termelői piacokon, valamint az útmenti árusítóhelyeken. Pilisi Csenge információi.
Látom, a kislánya éppen fagyizik. Ilyenkor ön is megkóstolja, hogy nem romlott a fagy.
Hát szoktam én is fagyizni, csak rossz akkor szólunk.
Miből lehet észrevenni, hogy mondjuk egy akár egy ital vagy a fagylalt, nem az igazi, ebben hát a nagy melegben főleg.
Fagyinál gondolom az, hogy jeges, tehát nem a megfelelő minőségből van. Hát az italnál az pedig dugaszoltat veszünk, aznál annyira nagy probléma nem lehet.
Fagylalt, jégkrém, hot dog, hamburger, üdítő italok.
Ebben a kifőzdében külön tárolják és hűtik a különböző ételeket. Ennek ellenére a húsfélékre és a tejalapú fagylaltokra különösen odafigyelnek.
Kicsi a hely, rengeteg hűtőt kell használni ebbe az időbe. Például a virslé nyilván elváltozik a színe. Ez a fagylalt 2-3 hétig, mivel jégkrém alapú, nem főzött fagylalt 2-3 hétig bírja.
Romlott az étel, mondjuk hogy veszi észre, mi alapján?
Hát a szag alapján, hát megszagoljuk, nem?
Meg a színe, nem? Hogy elváltozik a színe.
Ez az asszony már evett romlott kolbászt, nemrég pedig a vásárolt húsnak volt rossz szaga, mondja.
És megvettem a húst, nyers húst, és olyan furcsa illata van, de ugye tudni kell, hogy én mint például mindig mindent szagolok.
És ebben a nagy melegben különösen odafigyelnek erre?
Hát persze, mert gyerek van.
Van-e, hogy a gyerek esetleg romlott ételt tegyen?
Ezért veszünk mindenből keveset, hogy minden nap frisset vegyünk.
A szezonban fokozottan ellenőrzik a zöldség és gyümölcs forgalmazást, vizsgálják a termékek minőségét, az élelmiszerbiztonságra vonatkozó előírások betartását, valamint azt, hogy az árusított termék valóban saját termelésből származik-e, mondja dr. Helik Ferenc, a Névik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese.
Minden esetben nézzük az üzemnek a higiéniáját, a dolgozók személyi higiéniáját, az ott felhasznált alapanyagok nyomon követhetőségét és fogyaszthatóságát, tehát egy komplex ellenőrzésről van szó, aminek az az elsődleges célja, hogy már ne kerüljön ki a áruházak polcára ezek a termékek, amivel esetleg valamilyen gond van. Azokat a termékeket választottuk ki, ami ebben az időszakban fokozottan, sokkal nagyobb mennyiségben kerül a vásárlókhoz. Ugye ilyenkor a grill szezon kedvenc termékei a grill kolbászok, a különböző pácolt húsok, és egyre nagyobb divatja van az úgynevezett jégkockáknak is, ezeket is nagy mennyiségben állítják elő, és a vásárlók egyre nagyobb mennyiségbe veszik. Ebben az időszakban a kerékpárosok száma megszaporodik, a kirándulók száma, és ezért az úgynevezett bringa tanyáknál, bringa vendéglőknél is lesz egy ellenőrzés sorozat. A nyári időszaknak az egyik kedvenc itala a rozébor. A kollégáim itt is nézik ezeknek a boroknak az eredetét, illetve a minőségét, és ez is egy célellenőrzési téma most idén. Nézzük a termelői piacokon az árusokat, akik megjelennek, hogy tudják-e az áruk eredetét igazolni, és ugyanígy az út mentén is, hogy aki őstermelőként árul, ott megnézzük, hogy az őstermelő igazolványa megvan-e, rendelkezik-e olyan földterülettel, illetve arra az adott zöldséggyümölcsre van-e regisztrációja, hogy valóban ő állított elő, és mondjuk nem egy álkereskedő, aki valahol megvette ezeket a termékeket, és megpróbálja őstermelői termékként értékesíteni. De emellett párhuzamosan a közétkeztetés gyermektáboroknál ott fokozottan figyelünk arra, ugye ilyen nyári időszakban több százezer gyerek megy táborba, hogy az ott felszolgált ételek akár ott a táborba készítik, akár valamilyen főzőkonyhán, azok biztonságosak legyenek és megfelelőek legyenek, hisz ebben nagy nyári melegben, ami most is van, ez kiemelt kockázat a gyerek.
Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szöllős Éva és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Legyen szép napjuk. Gergács Anikót hallották.
műsor ajánlott.
Délelőtt. Hogyan ismerhetjük meg legjobban nemzetünk múltját, és miként segítenek ebben a hagyományőrző rendezvények? Mi a tudomány dolga, és mi a népszerűsítő egyesületeké? Hogyan változik a közgondolkodás a magyar múltról? A Kurultáj kapcsán beszélgetünk ezekről a témákról. Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.